Folytatódik a Szigma, a holnap világa. A Magyar Tudományos Akadémia Bújai János kutatási ösztöndíjának támogatásával dolgozta fel Dohnányi Ernő hagyatékát Kusz Veronika zenetörténész. A januári floridai bemutatót követően Magyarországon is megjelent tudományos monográfiája, az első angol nyelvű kötet a zeneszerzőről. Kusz Veronikával beszélgettem.
Dohnányi Ernő nem csak zeneszerző volt, hanem egy roppant népszerű, világszerte ismert előadó művész is, és intézményvezető, ő Bartók és Kodály kortársa volt. A korában nagyon sok sikert ért el, egy nagy virtuóz koncertező időszakkal kezdődött a pályafutása, ami részben Nyugat-Európában, részben Amerikában zajlott, és aztán az első világháború idején hazatért Magyarországra, és sorra megszerezte a magyar zene élet vezető tisztségeit. Így lett elnök a Filharmoniai Társaság zenekarának, ami ugye akkoriban a zenekar volt, a magyar zene élet egyetlen igazán fontos együttese. Aztán később a Magyar Rádió zenei osztályának a vezetője lett, és végül a Zene Akadémiának az igazgatója. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a két világháború közti időszakban ő volt az a személy, aki egy kézben összefogta a magyar zene életet, és talán a legnagyobb befolyással bírt. Tehát zene életi jelentősége mindenképpen elvitathatatlan, és hát zeneszerzőként is egy sokat játszott, és a mai napig népszerű alkotónak tekinthető.
1960-ban New Yorkban hunyt el. Hogyan került Magyarországra a hagyatéka?
A hagyaték úgy került Magyarországra, hogy én még a 2000-es évek közepén egy Fulbright ösztöndíjjal kutattam amerikai életének helyszínén, ezért nem New York volt, mert oda egy lemezfelvétel miatt utazott 60-ban, és ott halt meg. Tehát ő Floridában élt, Tallahassee-ben, a Florida főváros egy kisváros, és én ott dolgoztam egy évet, a család házában maradt dokumentumokat, illetve az egyetemnek már leadott dokumentumokat dolgoztam. Kialakult egy jó személyes kapcsolat, és Dohnányi örökösei mindig nagyon támogatják, és támogatták azt, hogy valaki vele foglalkozzon, és hogy történjen valami Dohnányi körül. És így aztán, ahogy teltek az évek, egyre inkább felmerült, hogy ezt a kapcsolatot intézményesíteni is kellene, tehát, hogy a Floridai Egyetem, illetve a Floridai Örökösök a Zenetudomány Intézete, tehát a Magyar Tudományos Akadémiával erősítsék a kapcsolatot. Próbáltunk erre forrásokat szerezni az évek alatt, és ez 2014 négyben sikerült, amikor ő először a hagyaték egy részét ajándékként adta a Magyar Tudományos Akadémiának, de hát nyilván ennek óriási költségei voltak ugye a hazautaztatása, és aztán 2015-ben, egy év múlva pedig egy nagyobb összeget szánt rá a magyar állam, hogy a hagyatéknak már az egyetemen, az ottani egyetemen letett részét megvásároljuk. Tehát két részben került a Magyar Tudományos Akadémiára és a Zenetudományi Intézet gondozásába ez az anyag.
Nyilván a teljesség igénye nélkül, de mit tartalmaz a Dohnányi hagyaték?
Ez a hagyatékrész, az amerikai hagyatékrész azért is különösen jelentős, mert az egyetlen Dohnányi hosszú és elég eseménydús életét övező hagyatékok közül, amelyik egyben maradt. Tehát egy több válás volt élete során, költözések is nagyon szétszóródtak a korábbi időszakhoz kapcsolódó dokumentumok. Ezeknek egy nagy része egyébként a Széchenyi könyvtárban van. És viszont az amerikai hagyaték egyben maradt, és ez azt jelenti, hogy a legkülönbözőbb típusú dokumentumok és a tárgyaktól kezdve a hivatalos iratokig, levelekig, utazási dokumentumokig, aztán a személyes levelezésig, de egészen a legszemélyesebb naplókig, és természetesen rengeteg fotóanyag, és hát természetesen a zenei kéziratok is. Azt hozzá kell tennem, hogy annak egy nagy része azért Dohnányi halála után a British Library-be került, tehát ez a nagy hagyaték, amit mi hazahoztunk, zenei kézirat viszonylag kisebb számban tartalmaz.
Készített egy monográfiát is, gyakorlatilag a hagyatékról, illetve Dohnányi életéről. Mit tartalmaz ez a monográfia?
A monográfia PhD disszertációnak készült még 2010 körül, és aztán megjelent magyarul is 2015-ben, és most a University of California Press gondozásában egy angol változata, nem mondom, hogy fordítása, mert nagyon sok újdonságot tartalmaz az amerikai kötet. Ebben a monográfiában én tulajdonképpen az egész utolsó periódust dolgoztam fel. Egyrészt van egy életrajzi áttekintés is, de a legfontosabb az, hogy a zeneművekkel foglalkoztam, és igyekeztem jellemezni Dohnányi kései stílusát, bemutatni, hogy mennyiben különül el ez a korszak a zeneszerzői pályán, vagy mennyiben tart kapcsolatot a korábbi művekkel, és hogy miért értékesek ezek a művek számunkra.
Dohnányi, ugye ezt említettük, 1960-ban halt meg, 49-ben érkezett meg az Egyesült Államokban. Amerikában hogy tekintenek a magyar zeneszerzőre?
Domnányi egész életére jellemző volt, hogy angol száz területeken nagyon népszerű volt. Nem tudom igazából, hogy miért, persze sokat koncertezett Angliában is és Amerikában is. A 20-as években például gyakorlatilag az élete felét Amerikában töltötte, ott koncerteket adott, karmesterként is dolgozott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy voltak bizony olyan időszakai a halálát követő évtizedeknek, amelyekben elismertebb és ismertebb volt Amerikában és főleg Angliában, mint Magyarországon.
Kutatható még ez a bizonyos hagyaték rejt még titkokat?
Hát most már ezzel nagyon sokat foglalkoztam az elmúlt években, de biztos vagyok benne, hogy még lehet találni új dolgokat. Pár évvel ezelőtt szakdolgozat is született az amerikai hagyatékból, tehát nyilván ez egy nagyon nagy anyag, és még tulajdonképpen a végére sem értünk a rendezésének.
Lehet-e tudni, hogy mi lesz a sorsa a hagyatéknak?
Már két kiállítást is rendeztünk a hagyatékból, 2014-ben és 2015-ben, ahol a tárgyakat is bemutattuk, az írásos anyagot is, és igyekeztünk megidézni egy kicsit Dohányi amerikai milliójét. És hát van egy olyan terv, hogy esetleg valamikor a jövőben egy emlékszobát hozunk létre, amihez esetleg még Floridából bútorokat is, emléktárgyakat is lehetne hozni, mert hogy ott az ottani házat gyakorlatilag úgyzték meg az örökösök, ahogy ő onnan 60 februárjában elutazott. Tehát nagyon sok mindent ugyanúgy hagytak, és ugyanazok a bútorok találhatóak ott, és ez nagyon szép lenne, hogyha akár csak egy kis szobát berendezhetnénk, de ez még a jövő zenéje.
Szigma, a holnap világa.
Svéd és magyar kutatók megállapították, hogy a kutyák az orrtükrükkel érzékelik az infravörös sugárzást, akár több méterről képesek megérezni egy nagyobb préda állattest hőjét. Fehér Anna Magda kérdezte a tanulmány vezető kutatóját, Bálint Annát, az ELTE etológiai tanszékének munkatársát.
Két különböző kutatást végeztünk. Ronald Kröger a utolsó szerzője a cikknek, aki az egész ötletgazdája volt a kutatásnak. Ez az általános megfigyelés, hogy a kutyáknak nedves hideg orra van, ez az ötletet adta neki, hogy esetleg ez jó lehet egy valamilyen érzékszerv számára, és hát általában, mivel elmondhatjuk, hogy hátrányosan érint bármilyen érzékszerv működését az alacsony hőmérséklet, kivéve egyet, ez pedig a például a sugárzó hőnek az érzékelése. Ez az ötletet ahhoz, hogyha meg lehetne tanítani kutyákat arra, hogy mondjuk két tárgy közül, amelyek teljesen azonosak és azonosan néznek ki, és a szaguk is azonos, csak a hőmérsékletükben különböznek, különbséget tudnak tenni a kutyák, és tudják választani a melegebbet, akkor ez lenne egy bizonyító erejű, és ezt kiegészítendő jött közben az ötlet, hogy mivel itt az ELTE-n kutyákat arra képeztek, hogy éber állapotban hasaljanak a szkennerben, az lehetőséget nyújt nekünk arra, hogy mivel éberen vannak, különböző stimulusokra adott agyi választ tudjunk vizsgálni, és hasonlóan hideg és meleg tárgyakat helyezve az orruk elé tudjuk vizsgálni a mutatott agyi aktivitást. És a cikkben leírt eredményt találtuk, miszerint van olyan nagy terület, amely fokozottabb aktivitást mutatott a melegebb tárgya, mint a hidegebbre. Ez volt a cikknek a másik fillére, vagy másik bizonyító erejű felfedezése.
Tehát a kutyák az orrukat dupla érzékszervként használják? Tehát egyrészt a szaglásra, másrészt hát az orrtükrüket pedig az infravörös sugarak érzékelésére?
Igen, tehát az orrtükör, az a csupasz bőr felület, ami így az orrnyílások körül van, ez ugye amúgy nem szaglóhámmal borított, tehát a szaglóhám az az orrüregnek a hátsó részében található amúgy, amikor az állatok szimatolnak, és a levegőt beszippantják, és azzal a különböző molekulákat, azt el kell juttatni a szaglóhámhoz, ahol az a fajta receptorok vannak. Tehát maga az orrtükör, ez a bőr, ez egy más agyideg által beidegzett, nagyon sűrűn beidegzett terület, ez is mind hozzájárult ahhoz a feltételezéshez, hogy ennek lehet érzékszervi funkciója, és hát más emlés állatokban amúgy, akiknek hasonlóan van orrtükrük, van az orrnyílások közül egy csupasz bőrfelület, van olyan állatfaj, amiben ismerjük is, hogy milyen érzékszervi funkciót tölt be. Tehát például a kormányos medvénél, a mosómedvénél tudjuk, hogy nagyon érzékenyek több különféle mechanikus ingerre. A vakondfélékre általában véve igaz, hogy nagyon érzékenyek taktilis, ilyen tapintás ingerekre. Van egy faj, a csillagórú vakond, ami kifejezetten és speciálisan arra használja azt az egészen különlegesen fejlett orrtükrét, hogy egészen finom tapintó mozdulatokat is nagyon érzékenyen tud vele detektálni.
A kutyák nagyobb távolságból is érzik azt a hőt, amit az infravörös sugarak közvetítenek az orrtükrükre. Tehát itt milyen távolságról van szó?
Körülbelül az a távolság, ami így a kísérletben szerepelt, az egy relatíve kis felszín, egy relatíve kis meleg felszínnek a mondjuk egy másfél méterről való detektálása volt, de ökölszabállyal, ezek nem pontos méréssel, de mondjuk ökölszabállyal és egy durva analógiával azt mondhatjuk, hogy ez úgy megfelelhet egy több méteres, vagy mondjuk akár 10 méteres olyan távolságnak, amiáról mondjuk egy nagyobb állatot lehetne detektálni, tehát egy nagyobb sugárzó felületet. Tehát mondjuk egy nagyobb préda állatot távolabbról detektálna.
Tehát a kutyák mondjuk a farkasoktól örökölhették ezt a tulajdonságot, vagy vihették tovább, és más állatoknál is előfordulhat ilyen érzékelés, amelyek vadásznak?
Igen, a feltételezés az ez, és azért is ez. Egyrészt, mert ugye a farkas a legközelebbi vadrokona a kutyának, de a másik ok, amiért ez a feltételezés van, az az, hogy a farkasokban is ezt az alacsonyabb orrtükörhőmérsékletet mérték korábbi kutatásokban, és ugyebár azt is elmondhatjuk, hogy többnyire ilyen nagy testű emlősállatokra vadásznak. Tehát a környezetükhöz képest azt a leadott sugárzó hőt azt előnyös lehet számukra, hogyha képesek érzékelni. Lehetnek olyan környezeti körülmények és feltételek, amikor ez számukra előnyös lehet egy ragadozó állat számára, hogy ezt érzékelni képes. És igen, amúgy elképzelhető, ugyancsak erre a korábbi tanulmányra alapozva, ahol kimutatták, hogy az emlősökön belül a ragadozóknak általában véve ez az orrtükör része, ez alacsonyabb hőmérsékletű, mint más emlős csoportokban. Ez alapot adhat ez a megfigyelés arra a feltételezésre, hogy esetleg ez más ragadozó emlősökben is így van, de természetesen hát ezek mind külön vizsgálatot igényelnek.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. Gondolkodjunk együtt, egy hét múlva ugyanitt, ugyanekkor.